Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Szia, tanár úr! Gerő Péter műsora.
Beszéljünk róla együtt! Most miről beszélünk együtt? Mi az, amiben újdonságot jelent, hogyha együtt beszélünk róla? Idén másodszor készítettem felvételt Elritok Nórával. Ez a műsor ennek a beszélgetésnek a második felével kezdődik. Ez most nem az Igaz Gyöngy Alapítványról készült interjú volt, mint az első felvétel, amely Igaz Gyöngy a mély vízben címen megtalálható a Szia Tanáról YouTube csatorna Beszéljünk Róla Együtt lejátszási listáján. A mostani beszélgetésnek ez a címe a lejátszási listán, élhető társadalomban mindenkinek helye van. Ez egyébként a beszélgetés egyik utolsó mondata Nóra részéről. A mai műsor tehát ezzel kezdődik. A műsor utolsó perceiben pedig egy országos rátekintésű szakembernek teszem fel a legkellemetlenebb kérdést, amely a szociális területen egyáltalán feltehető. Az Elritok Nórával készült felvétel első fele más rádióműsorban elhangzott már. Most egyre keményebb kérdések következnek, kezdetnek rögtön az, hogy miért nem elég az, amire mindenki elsőként gondolna, a szegénységben élők segélyezése. Ki kell mondani, a segély önmagában sehova nem vezet, csak ahhoz, hogy ismét segélyezni kell. Nagyon sokat beszéltünk az anyagi körülményekről. Hadd tegyek fel egy provokatív kérdést. Tegyük fel, hogy én egy multimilliómos vagyok, multimilliárdos, de nem olyan, aki mindenféle luxuscikkekkel akarja a többi multimilliárdosnak megmutatni, hogy hanem változtatni akarok a világon, hallok a nagyszerű tevékenységedről, az Igaz Gyöngy Alapítványról, a Toldi helyzetről, és azt mondom, hogy kedves toldi lakosok, mindenkinek adok 12 millió forintot, ez egy évre havi 1 millió, jövő ilyenkor meg én jövök, éljétek a magatok világát, tanuljatok, tegyétek, ami jól esik, haladjatok. Nekem van egy olyan sejtésem, hogy egy hónap múlva abból a fejenkénti 12 millióból már nem lenne semmi, és továbbra is a régi életet élnék. Kérem, hogy cáfolj meg!
Nem tudlak megcáfolni, ez így van. Egyrészt az, ami így a erőfeszítés nélkül az ölükbe esik, az nyilván egy ajándékpénz lesz, amit fölélnek vígan, és nem gondolnak arra. Tehát ez, aki a tücsök és a hangya meséjét próbálja erre a dologra rávinni, az nem érti ezt a problémát, és nem azért, mert ők ezért gonoszak, hibásak, lusták, trehányak, nem ezért, hanem egyszerűen azért, mert nem alakult ki az a képesség náluk, hogy mondjuk egy ilyen összeget az önfenntartásuk érdekébe becsatornázzanak. Feltehetően azokra a kielégítetlen vágyakra fordítanák, amiben éltek, amiben felnőttek, és nem változtatnak. Mondok egy jó példát, amikor elkezdtünk dolgozni Toldon, akkor felmerült bennünk, hogy a lakókörnyezettel mit tegyünk. És akkor elkezdtem kérdezni, hogy ha lenne erre összeg, akkor mire fordítanánk. És például azt, hogy a vizet bekötni, ami nekünk azt gondolom, hogy egy kényelmi fokozat az alap lenne, nem ezt mondták, hanem azt mondták, hogy kívülről befestenék a házat. Ez most mit tükröz, hogy mutassuk megint, érted? Ez a mutatni, ez megint a fogyasztói világból jön, hogy ez lenne az erős, hogy látszódjon úgy, mintha. És ahhoz, hogy emögött tartalom legyen, ahhoz nem elég a pénz. Kell a pénz, mert nyilván mi is a fejlesztéseket pénzből végezzük, de hogy ez egy nagyon hosszú fejlesztő munka, mire azokat a viszonyulásokat meg tudjuk támogatni, ugye, ami az elmozdulás irányába visz. Ugye azt szoktam mondani, hogy azokat támogatjuk, ami az elmozdulás irányába visz, és azokat próbáljuk meggátolni, ami pedig nem. Ugye, ami a fekete zóna, a kriminalizáció, azokat nem támogatni. Például nem segítünk, hogyha valaki a börtönben jelen levő hozzátartozóját szeretné meglátogatni, mert erre nem szeretnénk fordítani. Inkább arra fordítjuk, hogy a gyereket vigyük el osztálykirándulásra, vagy támogassunk olyan folyamatokat, tanulási folyamatokat, akár a felnőttnél, akár a gyereknél, ami az integráció felé visz. És hogyha ezek így beépülnek, akkor utána lehet változás. De ha nekem most azt mondaná valaki, hogy itt van nem tudom hány millió vagy milliárd forint, és hogy egy év alatt mutassak változást, azt mondanám, hogy nem, bocs, nem megy. Nem megy egy év alatt. Ez egy hosszú folyamat. Generációs mintákkal küzdünk, generációk kellenek, hogy változás legyen.
Az előbb is erről beszéltél, hogy a családból valaki kiszakad, az azt jelenti, hogy elér valamilyen szintet, de ez a kevésbé fontos. A fontosabb az, hogy ő már eleve a saját gyerekének majd más mintát fog mutatni.
Így van.
Megint olyan a helyzet, hogy a szegregátummal és a mély szegénységgel példálóztál, és megint azt válaszolom, hogy ez nem csak rájuk jellemző. Hallottál már olyan lottónyertesről, aki a nyereményéből megvalósította a nagy tudományos és művészeti és nem tudom milyen álmait? Hetenként több ezer lottónyertes van a világban.
Igen.
Hallottál egyről is, akinek már csak a pénz hiányzott?
Igen, nem. Én sem tudok ilyet, bár biztos van, aki tudott lényegesen változtatni a helyzetén, de nem. Ezek tehát más a fizikai lehetőség megteremtés, az anyagi lehetőség megteremtés, és más a képességfejlesztés. Ezt a kettőt kellene valahogy összerakjuk ahhoz, hogy életstratégia váltás legyen. A túlélési stratégia, meg az életstratégia az azt gondolom nem azonos fogalmak. És amíg a túlélési stratégia erősebb, az egyik napról a másikra éljünk, legyen meg, tudjam megmutatni, hogy én is ehhez a világhoz tartozom, és rendelkezek azokkal a dolgokkal, amivel mások, és ehhez mindegy, hogy szerzem meg a pénzt, csak legyen. Ez a túlélési stratégia, az életstratégia, meg az, amikor hosszú távon gondolkodok azon, hogy a gyerekemnek jobb legyen, hogy tudja, hogy tanuljon, hogy ne adósodjak el. Azt mondtam tegnap az egyik asszony, hogy rettenetesen el vannak adósodva. Behajtó céges tartozások miatt nem nálunk is felmondott, mert azt mondta, hogy dolgozik, de kilátástalan, hogy mikor tudná letörleszteni ezt a felhalmozódott több 10 milliós adósságot, és akkor azt mondta nekem, hogy ha mostani fejemmel gondolkodnék, akkor még fiatal voltam, vagy fiatalok voltunk, és nem gondolkodtunk. Ha mostani fejemmel gondolkodnék, nem venném fel ezt a kölcsönt. Mert hogy a kamata óriási nagy
tehéd
alatt, és ebből ez. Tehát azért már ő megértett valamit abból, hogy valaminek következménye van. És ezt a következményekkel való gondolkodást kell, hogy beépítsük valahogy a pénzügyi tudatossággal együtt a családokban és a gyerekeknél is. Hogy ez a eladósodás, ez a fogyasztói világgal szembeni védtelenség, ez valahogy alakuljon.
Nekem az a szörnyű érzésem van az egésszel kapcsolatban, hogy itt nem arról van szó, hogy nem találják meg a megfelelő választ a kérdésekre, hanem a kérdés nem vetődik föl. Hogy lehetne így és így tervezni, de hozzáteszem, akinek úgy telik az élete, hogy egyik napról a másikra és egyik hétről a másikra kell a túlélést megoldani, hát, ha én ilyen helyzetben lennék, én megmosolyognám azt, aki hosszú távú tervekről beszél.
Igen, így van. Tehát az, hogy itt, hogy például most elkezdtem ezen gondolkodni, hogy tudnánk a gyerekekkel már most kiskorban, tehát mondjuk általános iskola felső tagozatától és középiskolától beépíteni azt, hogy mit jelent a nyugdíjbiztonság. Jó, mindannyian most mondhatnád rögtön, hogy ki biztos most a nyugdíjában a mai világban, mindegy, hogy melyik társadalmi csoportban vagyunk, de az, hogy szembesítenek most asszonyok, akik közel vannak már a nyugdíjkorhatárhoz, hogy nem tudnak megélni, mert nem volt annyi munkaviszonyuk, és egy borzasztó kevés összeg jön ki. És hogy ezt így nem érti, amikor egy gyerek a fekete zóna, a fekete munkát vállal, és ott nincs TB, nincs nyugdíjbiztos, de nem érti, ez a szocókat nem érti, hogy mi, nem kell az, most nem kell. de hogy az eljön az az idő, amikor 60 éves lesz, vagy 65 éves lesz, hogy azért kőkeményen, hogy mondjam, ezzel el kell számolnia kell, hogy ez egy olyan hátrányt okoz neki, ami miatt nem tud nyugdíjasan megélni, hanem akkor is dolgoznia kell, ameddig bírja, ameddig fel nem bukik, és ez így nem jó. És nincs tudás rá, mint ahogy a TB-re sincs, hogy nincs társadalombiztosítás, nincs egészségbiztosítás ebbe az egészben. Tehát ezeket érteni kell a gyerekeknek, hogyha munkavállalók akarnak lenni, és olyan életstratégiát akarnak maguknak, amiben egy biztos nyugdíj van, vagy egy biztos öregkor van. Ez is nagyon nehéz.
Nagyon komoly kijelentések hangzottak el, a segély önmagában sehova nem vezet, csak ahhoz, hogy ismét segélyezni kell. De akkor mi történjen? A szünet után erről beszélgetünk. A segély önmagában sehova nem vezet, csak ahhoz, hogy ismét segélyezni kell. De akkor hogyan tovább? Mi történjen a változásért? Elritók Nórával beszélgetek, a teljes beszélgetés élhető társadalomban mindenkinek helye van címen, megtalálható a Szia Tanáró YouTube csatorna, beszéljünk róla együtt lejátszási listáján. Most azonban még nem a megoldásról lesz szó, hanem tovább fokozzuk a feszültséget. Már nem csak arról beszélgetünk, hogy a probléma a segélyezés ellenére megmarad, hanem hogy szükségképpen tovább öröklődik. Hosszú ideje beszélgetünk, kérem bocsásd meg, hogy nem kimélek, és megint egy kínos kérdést teszek föl. Azt mondott felső tagozatos, hát addigra már annyi minden eldől, 3 éves korban annyi minden eldől. A kommunikációs stílusa. Nagyon kedves ismerősöm, aki ilyen témákkal foglalkozik, ő azt mondja, hogy 1,5-2 éves korban már elkezd nyílni az olló. Az szerint, hogy a családjában valaki milyen szókincset tanul, milyen kommunikációs stílus tanul, és 11-12 éves korban, amikor már akkorák a zavarok, hogy fölmerül a családból való kiemelés kérdése, hát akkor már bőven késő, akkor már csak valahogy túlélni akarják, hogy különösebb botrány nélkül felnövekedjen.
Igen.
De azt sem mondhatom, hogy 1,5-2 éves korban kéne családból kiemelni, mert az a másik borzasztóság.
Igen, igen. Hát a családokat kell képessé tenni arra, hogy felneveljék a gyerekeiket. Nem véletlen, hogy amikor elkezdett az igazán dolgozni, akkor az általános iskolás korosztálya dolgozott. Akkor rájöttünk, hogy bocs, óvodásokat is vonjunk be. Aztán rájöttünk, hogy bocs, menjünk még lejjebb. És ugye most a terhes gondozásnál vagyunk, hiszen már nagyon sokszor magzati korban eldőlnek a dolgok. És akkor pontosan látjuk, a 0-3 éves gyerekek a társadalmi leszakadásban nem kapják meg azt az úgynevezett korai fejlesztés történetet, nem jutnak hozzá ehhez a lehetőséghez, mert ehhez szakember kellene, meg legtöbbször utazni is kellene. Ha ebben a korban nincsenek meg azok a nagy mozgásos fejlesztések, akkor az kifoghatni a gondolkodási képességekre.
Jó,
és
jó.
Amit mondasz, hogy a kommunikáció zsigerileg épül be, hát ugye ettől szenved az oktatás. Konfliktuskezelési mód ugye a családból jön. Ha nem tanítunk az iskolában mást, akkor a gyerek ugyanazokat a konfliktuskezelési módokat viszi be az iskolába. Ugyanolyan trágáról fog beszélni, mint amit otthon, mert nincs más, amit tudna. És neki megy a másiknak és megveri, mert otthonról is ez a minta jön. Na most nyilván az, hogy egy családban, a családon belüli erőszakkal tudunk-e mit kezdeni, tudunk-e hatni a kommunikációra? Igen, tudunk, ugye erre van a mi nőközpontú modellünk, hogyha a nőkkel el tudjuk fogadtatni azt, hogy ahogy mi a közösségben beszélünk nyugodtan egymással, próbáljuk meg ezt a családban is, hogyha be tudjuk nekik bizonyítani, hogy a családon belüli erőszakot nem kell elviselni, mert nem ez a természetes, akkor a traumatizáltság foka csökkenhet. Na de hát ez egy borzasztó nehéz helyzet.
És lassú,
mert ugye úgy dolgozunk együtt a nanéval is, és hát ugye a családon belüli erőszak iszonyatosan nagy probléma, és hát ők is mondják, hogy ahhoz, tehát legalább 7-szer hozza meg egy nő azt a döntést, hogy elköltözik vagy különvál a élettársától, mire ez tényleg realizálódik. És akkor itt vagyunk, hogy megint, hogy a megszokott, amit mondtunk az elején. Tehát, hogy aki ebbe szocializálódik, hogy ez természetes, hogy a családon belül erőszakot el kell viselni. Ezt látja a nő, az anyjától is ezt látta, ő is elviseli, és ezt a mintát örökíti át a lányának is.
Megint olyasmiről van szó, ami nem csak ő rájuk, és nem csak erre a helyzete jellemző. Hát, ha megkérdeznék embereket, akik rossz, mérgező, akármilyen munkahelyen dolgoznak.
Igen.
Hányszor határozza el, hogy ott fogja hagyni, mire egyszer.
Igen, és mégis marad.
És rengeteg ilyen van. Igen. Persze.
Az a biztos, persze. És a biztosban, ja, még akkor is, ha rossz, akkor is jobban érzi magát, mint hogy a bizonytalant felvállalja. Mm. És akkor nyilván, hogy
igen.
Hát azért a tudományos kutatások igazolják, hogy ahol a nők tanultak, és munkába el tudnak helyezkedni, ott a női önrendelkezés és a női önállóság sokkal erősebb, és a gyerekeknek a fejlődése is sokkal jobban biztosított. Tehát azért a nők kulcs szerepet játszanak, és minden
el kell ismernem, hogy amikor Toldon jártam, és beszéltél többek között a Fiatal Anyák klubjáról, akkor én megvontam a vállal, igen, ez a sokféle tevékenység egyike. Utólag jöttem rá, hogy lehet, hogy ez a legfontosabb az egészben, mert ez az, ahol valami élelődni kezd.
Igen, ezt úgy lépésről lépésre találtuk meg ezt beavatkozási pontként, és továbbra is azt gondolom, hogy a fiatal nők azok kulcs szereplők ebben a történetben.
Persze.
Mert ő náluk van a család attitűdje, pénzbeosztása, a gyereknevelés, és hát náluk lenne a női önrendelkezés is, mikor akarnak gyereket vállalni, és használnak fogamzásgátlást. Tehát ez is, na most ezzel annyira sokat kínlódok, lehet, hogy ezt ki fogjátok vágni, de most muszáj vagyok elmondani. A kutatások azt igazolják, hogy azokban az országokban, ahol nagy a szegénység, ott a legtöbb gyerek ott születik. Azokban az országokban, ahol gazdaságilag fejlettebbek, ott nem születik annyi gyerek. Ezt megéljük mi is, ugye itt Magyarországon.
Igen.
Hiába van bármilyen családtámogatási rendszer, az a társadalmi csoport, aki generációs szegénységben él, ma is ott születik a legtöbb gyerek. Na most, ha ott születik a legtöbb gyerek, akkor ott segíteni kellene a tudatos családtervezésben. És mivel ezekben a térségekben nagyon sok egyházi szervezet működik, én most feszegetem ezt a kérdést, hogy hogyan viszonyul ehhez az egyház. A katolikus egyház a fogamzásgátlás tényét sem fogadja el, csak a naptármódszert fogadja el, és azt is csak olyan indokolt esetben, hogyha valaki nem tudja eltartani a gyerekét. Most mondd meg nekem, ez a társadalmi csoport mikor fog tudni a naptármódszerrel
védekezni.
Nyilván valahol be kellene hozni ebbe a történetbe a tudatos családtervezést, ami a 21. században a fogamzásgátlás különféle eszközeiről szól. Na most, ha nem tesszük meg ezt, akkor ezek az egyházi szervezetek folyamatosan támogatják ennek a társadalmi csoportnak az újratermelését, miközben nem tudnak megoldást nyújtani arra, hogy hogyan változzon meg az életük. Ők gondoskodnak, segítenek, krízis csomagokat adnak, próbálják a gyerekeket fejleszteni, fejleszteni, akik újra szülők lesznek, és 15 évesen vagy 13 évesen újra családot alapítanak, és egyszerűen nincs ebben egy konszenzus, hogy itt tudom, hogy baromi nehéz. Te emlékszem a lengyelországi tüntetésekre, amikor ugye fölmerült, hogy az abortusz engedik-e vagy sem. De van olyan anyukánk, aki a harmadik abortuszát nézzük végig, hát azok életek. Az lett a fogamzásgátlási módszer. Terhes leszek, összekaparom azt a 10 000 forintot, és elvetettem. És tök mindegy, hogy hallgassuk meg a magzati szívhangot, vagy nem. Nem, elvetetik a gyerekeket. Akkor nem kellene ebben valamilyen módon változtatni? Nem kellene ebben összefogni, és azt mondani, hogy arra kéne törekedjünk, hogy a nők saját maguk dönthessék el, nyilván a családjukkal, párjukkal, hány gyereket, és mikor akarnak. És azokat tudják felnevelni, azoknak tudjanak életstratégiát adni, nem túlélési stratégiát adni, ami az, hogy szüljél te is, mert ugye ez a jövőd lánként, hanem tényleg lehessen egy szintet lépni a szegénység ellen, és a szegénység addig, amíg ez az elem kezeletlen benne, addig ez újra fogja termelni magát, és termeli a segítő szervezeteknek és az egyházaknak azokat az embereket, akiken segíteni kell. Én tudom, hogy ez egy nagyon kényes kérdés, de hogy egészen biztos vagyok benne, hogy foglalkozni kellene vele.
Nagyon örülök, hogy szóba került. Azt mondod, hogy lehet, hogy ki fogjuk vágni, de hogy fogjuk kivágni. Sőt, engedd meg, hogy megfenyegesselek azzal, hogy a későbbiekben is szeretnék veled olyasmikről beszélni, olyan témákról, amelyekre a radikális jobboldalnak pusztító és önpusztító válaszai vannak, és kellene másféle válaszokat is megfogalmazni, azon kívül, hogy csak sopánkodunk.
Így van, ezt kell, és azért, mert nyilván egy olyan megoldási vonal is kibontakozhat, ami nem az emberiséghez méltó. És ezt nem szabad engedni. Tehát egyszerűen tanítani kell a nőket, helyzetbe hozni, segíteni, hogy tudatosan a saját sorsukról rendelkezve és a gyerekei sorsáról rendelkezve éljenek. Ehhez tanulás kell, tanulás, megfelelő oktatás, alapkészségek, világlátás, és akkor akkor csökkenne ez az iszonyatos probléma halmaz. És elérnénk végre, hogy a szegénység mondjuk olyan arányban legyen a mi országunkban is jelen, amennyiben elvisel. Mert hogy megszűnni nem fog soha, ezt tudjuk, de az arány az egy nagyon fontos kérdés.
Súlyos problémákról esett szó, ideje, hogy valamiféle kiút is szóba kerüljön. Szünet után az Elrítók Nórával felvett beszélgetés utolsó részével folytatjuk, de ezzel a műsornak még nem lesz vége. Utána meglepetés következik. az Elridók Nórával készült Élhető társadalomban mindenkinek helye van című beszélgetés teljes terjedelmében videón megvan a Szia Tanárú YouTube csatorna Beszéljünk róla együtt lejátszási listáján. A szegénység súlyos kérdéseiről volt szó, és arról, hogy amit magától értetődő megoldásnak látnánk, a segélyezés, nem elegendő, hanem konzerválja a helyzetet. Sőt, az is kiderült, hogy a helyzet nem csak megmarad, hanem öröklődik is. Most a beszélgetés utolsó bő 10 perce következik arról, hogy merre lehet mégis a kiút. Miért fontos a túlélési stratégia helyett az életstratégia? Miért a nők kezében van a megoldás, és persze eljutunk oda is, hogy mit kellene tanítania a jövő iskolájának. Ez tehát az Elridók Nórával felvett beszélgetés utolsó része, de ezzel a műsornak még nem lesz vége, utána meglepetés következik.
Sokadszor kerül szóba a tanulás, az oktatás. Múltkor elmondtam, hogy két gyönyörű tantárgytanáraként végeztem matematika és fizika, söpörjön mindenki a saját háza előtt. Kétségbe vagyok esve attól, hogy csak egyetlen példa. Természetesen tanítjuk a mértani sorozatot, az exponenciális függvényt, a kamatos kamatot, de hát ezt úgy kéne tanítani, hogy a 11 pár éves gyerek is érezze, hogy egy mostani apró befektetés is néhány évtized múlva mekkora vagyon lesz, és egy mostani apró tartozás vagy kielégítetlen kötelezettség is milyen bődületesen nagy és teljesíthetetlen adóssággá tud válni.
Igen, igen, ez nagyon fontos lenne. Ez a pénzügyi tudatosság fejlesztése és olyan tananyagokkal, amit ők is értenek, ami nekik életszerű.
És ami nem elmélet. Hát...
És figyelj, még a gyakorlati példáknál is válogatnunk kell, mert például a pénzügyi tudatosságot fejleszteni azon, hogy elutazunk egy görög szigetre, Poszeidon romjaihoz, és tervez meg a család büdzséjét, az nem fog
ez a toldi családnak nem annyira életszerű.
Igen. Viszont az, hogy ha most 0 forintos áruhitellel megveszed ezt az okostelefont, aláírod a 2 éves hűségnyilatkozatot, de nem fizeted a részleteket, akkor mire ez visszaért hozzád a kamatokkal, ez milliós tartozás lett. Azt viszont megértik. Uh-huh. Érted? Tehát, hogy egyszerűen annyira rugalmasan kellene a tananyagokat kidolgoznunk, hogy az élethelyzetekhez igazodjanak. Most jöttem a vonaton például, és borzasztó mintázatot fedeztem fel abban, hogy az emberek mennyire nincsenek közösségi telefonálási szokásaik. Képes volt most is egy hölgy egy kihangosított telefonnal 2 óra hosszáig hívni az ismerőseit, és teljesen személyes és számunkra teljesen érdektelen dolgokról beszélni, olyan hangosan, hogy én csak örültem, hogy vagy 10 méterre ültem tőle, de én, ha közel vagyok, figyelni se tudok a munkámra tőle, mert ő ezt így gondolta, hogy ezt így mondja, hanyas lába van, mit főz vacsorára, hogy kerül le, egyszerűen, hogy itt emberek vannak, akiket ez nem érdekel. Vagy sokan ülnek úgy, hogy olyan hangon a munkatársaival úgy beszélt, ahogy ő szokott beszélni hangosan, és akkor végighallgatunk napi lecseszéseket ott, akiknek... Tehát, hogy emlékszem, egyszer olvastam, hogy Japánban a vonatokat úgy tervezik meg, hogy aki telefonálni akar, az egy ilyen kis zárt fülkébe bemehet, és onnan bonyolíthatja le. Tehát, hogy telefonálási mikor fog beépülni a magyar oktatási rendszerbe, hogy tanítsuk ezt a közösségi szokást, hogy nem tartozik másokra a te magánéleted, és nem kell neked... Tehát ez úgy kell megoldani, hogy vagy vedd a szádhoz közel, és takard el a szád, és akkor oda megy a hang, és nem fogja mindenki hallani, vagy zavarod a többi ember. Tehát, hogy ezek, és látod, ez is egy olyan elem, hogy most jött fel az utóbbi mennyi időbe, 20 évbe, hogy a mobiltelefon mindenkinél ott van, és nem tudjuk hozzá zárkóztatni az oktatást, mert azt hisszük, hogy ezt a családban mindenki megtanulja. De nem tanulja meg, mert a felnőttek egy része is most találkozik ezzel életébe, és nála sem volt senki, aki elmagyarázza, hogy figyelj, már zavarod a többi embert, hogyha így bonyolítod le a telefonjaidat közösségi térbe.
És ez nem csak a vonaton van így, hanem a 6-os villamoson, a Nagykörúton ugyanez, és tehát megint csak arról van szó, hogy